Meséld el, miért és hogyan jöttél Magyarországra Kárpátaljáról?
Szerettem volna az anyanyelven tanulni, ezért gondoltam, hogy Magyarország az pont megfelel, mivel magyar anyanyelvű vagyok. Igazából Beregszászban is van egy magyar nyelvű főiskola, de ott nem volt számomra megfelelő szak.
És most hova jársz?
A BME-re, gépészmérnöki szakon.
Te miért jöttél Magyarországra, Vajdaságból?
Elsősorban az egyetem híre miatt. Hát sokat hallottam a Budapesti Műszaki Egyetemről, és nagyon tetszett az, amit hallottam, és ezért úgy döntöttem, hogy belevágok, hogy itt szeretnék tovább tanulni.
Miben kommunikálnak Magyarországon máshogyan, mi más?
Talán a szóhasználat az, ami más. Például náluk még nem annyira divat a cuki szavak, például szupcsi, hamcsi, röpcsi. Ezen kívül még sok a térségekre jellemző szavak. Az évek folyamán pedig az ukrán nyelvből is sok szó belekeveredett magyar ember szóhasználatába.
Tudnál nekem mondani példákat?
Igen, ilyen például a druzsba, amit láncfűrészként használunk. Azért, mert régen volt egy ilyen láncfűrész márka, hogy druzsba, ami barátságot jelent. Másik szó a bagázsnyik, ami csomagtartót jelent.
Miben kommunikálnak máshogyan? Mi az, ami más Vajdaságban?
Erőteljesebben beszélünk elsősorban, és így a mondatok végén levisszük a hangsúlyt, tehát így elnyeljük a mondatok végét. Még ahogy én észrevettem itt Pesten, hogy eléneklitek a mondatok végét, hogy felviszitek a hangsúlyt.
Milyen a verbális és nem verbális kommunikáció?
Verbális kommunikáció szerintem inkább a tájszólásukban nyilvánul meg a mássága. Igaz, hogy ez itt az anyaországban is jellemző, bár Kárpátalján szerintem szembetűnőbb azért, mert ott inkább falusi a népesség. Én tapasztalatom szerint az otthoni emberek inkább közvetlenebbek a beszédben. Lehet, hogy ez nem feltétlenül kárpátaljai jellemvonás, csak azért érzem így, mert itt városban élek, és az emberek városban inkább ruhangásznak össze-vissza, nem pedig beszélgetnek.
És a gesztikuláció meg artikuláció az mennyire más, vagy hasonló-e?
Hát, mutogatások meg ilyesmik azok ugyanolyanok, mint általában az emberekre jellemzők, szóval testbeszéd az szerintem mindenkinél ugyanaz. Artikuláció szerintem átlagosan ugyanúgy, mint a magyar emberre jellemző, úgy hangsúlyozzuk a szavakat.
Te mit gondolsz a gesztikulációra meg artikulációról?
Hát szintén én is ugyanezt mondanám el. Szerintem az ugyanaz itt is és ott is, tehát nálunk is. Viszont verbálisan talán, mintha mi úgy lusták lennénk szépen beszélni. Egyszerűbben beszélünk, nem foglalkozunk igazán annyit azzal, hogy választékosan vagy megválogassuk a szavainkat, és talán nem is használunk annyi magyar kifejezést, mint ti itt Magyarországon.
Az ünnepi szokások milyenek nálatok Vajdaságban?
A keresztény ünnepeket tekintve karácsony, húsvét szinte ugyanazok, mint itt. Ami érdekesség viszont, hogy pravoszláv egyház miatt mi egyes ünnepeket úgymond kétszer ünneplünk, legalábbis kétszer élünk át. Például ilyen az új év, vagy ilyen a karácsony, amit különböző időpontokban ünnepelünk mi, és különböző időpontokban ünnepelnek a szerb nemzetiségűek. Ezért mindig oda kell tenni azt, hogy most magyar húsvét, vagy szerb húsvét van, vagy magyar karácsony, vagy szerb karácsony van. Különösen az új évre jellemző az, hogy mikor már 2010-et írunk, akkor egy-két hétre rá kezdődik előről. Az egész város megint lázban ég, mert megismétlődik még egyszer.
Az ünnepi szokások milyenek nálatok Kárpátalján?
Az ünnepi szokások szerintem nagyjából ugyanazokat az ünnepeket ünnepeljük. Hát nekünk annyi különbség van Vajdasághoz képest, hogy habár nekünk is a pravoszláv vallás miatt más időpontokban esnek az ünnepek, nekünk azokat az ünnepeket le kell dolgoznunk. Szóval például nekünk a mi karácsonyunk, ami egybeesik a magyar karácsonnyal, ezért szombatonként le kell dolgoznunk. Kárpótlásul pedig megkapjuk az ukránok ünnepnapját szabadnapként. Igaz, hogy sajnos sokszor kellett szombaton koptatni az iskolapadot, ami azért nem volt annyira kellemes. Hát rátéve ünnepi szokásokra, karácsonykor nálunk még jellemző az, hogy a fiatalok szoktak menni kántálni. Ilyenkor kisebb fiatalok az egyház által megtanulnak szerepeket, énekeket, és elkelnek a faluban házról házra. Ahol fogadják őket, ott előadják ezt a kis műsort, ezért legtöbb esetben pénzt kapnak, amit aztán az egyháznak ajánlnak fel, legalábbis a javarészét, a többit pedig költőpénznek. Új évkor még szokás a mi utcánkban az, hogy az utca egymást járogat köszöngetni csoportosan, szóval minden háznál beülnek, egy kicsit esznek, isznak, ünnepelnek, köszöngetik egymást, és így sorra járják az egész utcát. Húsvétra jellemző még az, hogy ugyanúgy járnak locsolózni a fiatalabbak, például a legkisebbek még a szüleivel, vagy a idősebb bátyjal, kicsit idősebbek csoportba verődve, szatyrokkal, kosarakkal mennek a tojásokért. Mi nem csak a rokonokhoz jártunk locsolózni, például nekünk volt olyan is, hogy nem is tudtuk, hogy abban a házban lakik-e kislány vagy nem, hanem bementünk, és aztán próba szerencse vagy van, vagy nincs. Aztán volt sokszor olyan, hogy csak öreg asszonyokat találtunk. Örömmel fogadták azt, hogy verseket mondtunk Jézus Krisztus feltámadásáról, és meglocsolhattuk őket is. Ezért általában nekünk ilyen kis cukorkákat, meg kopekeket adtak, igen, az ottani pártópénz a kopek, mert tojást ők már nem igazán készítgettek. Idősebbként pedig már öltönyösen, elegánsan, késő délután indultunk útnak, már teljesen más szempontok szerint, szóval nem a kislányokat vettük úgy célpontba, hanem a nagyobbakat. Hát ez inkább kicsit más jellegű volt, mert hosszabb beszélgetések voltak, hosszabb vendégeskedés, és sokkal lényegesen kevesebb házat látogattunk meg. Még jellemzők a falunapok, ilyenkor a focipályán az egész falu összegyűl, napközben rendezvények vannak, főleg iskolások által szervezett, aztán vannak különböző vetélkedők, este pedig zene, hajnalig bulizás, tánc. A mi falunkra még jellemző a beregi szőttes, nálunk eléggé híres, szóval a falunapot is mostanában elköré kezdik építeni ilyen hagyományőrzés szempontjából.
Na mesélj nekem egy kicsit a zentai napokról, ami nyáron szokott lenni a Vajdaságban.
Tulajdonképpen Magyarország rendezvények közül talán a Szigethez, inkább a Színhez, a Szegedi Ifjúsági Napokhoz tudnám hasonlítani. Előzetesség, hogy ha bár nincs kimondva, hogy ez egy magyar rendezvény, annak ellenére főként magyarok érkeznek, táboroznak itt egy héten keresztül. Tehát a Vajdaság egész területéről mindenféle korosztály összejön, és egy játékos, bulizós formában eltöltünk együtt egy hetet. Ez zentán rendezik meg egy népkerthelyű parkban, amit egyébként csak elmondom róla, hogy egy nagyon szép és természetes hely. Mindenféle adottsága megvan egy ilyen rendezvényre, tehát ha esetleg valakit érdekel, az egy hét alatt háromféle szín vagy két színpadon különböző együttesek lépnek fel, a diszkozenét kedvelőknek van egy külön rész, van egy rádiósátor, ahol olyan zenéket adnak, amire a fiatalok szeretnek táncolni, vannak uszodák, le lehet menni a Tiszapartra, és lehet fürödni, és hát munka érdemes csapatba benevezni, mert a játékok is nagyon érdekesek és ilyen csapatformálók.
Mik a jellegzetes ételek Kárpátalján, és mik a nevük?
A magyarok ugyanúgy a magyar kaját szeretik. A magyar konyha az nálunk nagyon felelhető, főleg a csipős ételeket mi is nagyon kedveljük. Gulyás, krumplileves, káposzta, ezeket szoktuk általában, szóval mindennapi konyhában ez az átlagos menü. Vannak még az ukrán népre jellemző ételek, amiket mi is nagyon megkedveltünk. Például egész Ukrajnában eltejet étel a pelmeny, ami nekem is a kedvencem, de ezt, ha jól tudom, inkább orosz eredetű. Leginkább a tolteninihez tudnám hasonlítani. Csak nagyon finom, sokkal finomabb szerintem. Aztán még a milyen utca kalja mondjuk városokban, hotdog helyett, igaz a hotdog is felelhető, de ami ukránokra inkább jellemző, az a piroski. Olyasmi, mint a lángos, csak belülről van megtöltve hússal, vagy lekvárral, krumplival, mostanában már vízsit is szoktak beletenni.
És a Vajdaságba?
A Vajdaságban előzetes ételeknek azokat tartom, amiket a nagyja annak idején, amikor kicsi voltam, elkészített. Ezek közé sorolható sok olyan étel, amit szerintem ti is ismertek, például töltött paprika, levesek közül paradicsomleves, húsleves, tehát ezek a klasszikus dolgok. Nagyon sok ételt átvettünk az ott élő szerb nemzetiségűektől, és például ilyen a szárma, amit leginkább ahhoz tudnak hasonlítani, amit töltött káposztának neveztek. Ez az egyik kedvenc ételem, vagy a pieszkavica, amit leginkább az itteni hamburgerhez tudnék hasonlítani, de hát szerintem sokkal finomabb. Egy étel, amit bureknak nevezünk, egy rétes tésztából készül, és eredetileg túróval töltik meg, aztán manapság már nagyon sok változata létezik, tehát a húsostól a pizzáról át rengeteg féle burek létezik. Ezt egyébként nagyon sok magyarországi ismerősöm, barátom, mikor nálunk van, akkor állandó jelleggel ezt fogyasztják, valamit nagyon szeretik.
Milyen az öltözködés, divat, smink Kárpátalján?
Most itt arra gondolsz, hogy a fiatalok vagy az öregek ilyen népruhákban járkálnak és szaladgálnak az utcákban, akkor csalódást kell okoznom, mert nem így van. A fiatalokra jellemző divat általában az, ami a legújabb divat, szóval az üzletekben a legújabb ruhák, ugyanazokban mászkálnak. Szerintem ebben nincs is nagy különbség, mint itt, esetleg a választékban talán. Az idős nénékre inkább jellemző az, hogy szeretnek fejkendőben mászkálni, de ez se inkább hagyományos népviselet, nem ilyen szokás, szóval nincsen ilyen kimondott fejkendő. A templomokban például az összes idős női gyűl, legalábbis nálunk falun.
Vajdaságban milyen az öltözködési stílus?
Erre csak azt tudom mondani, hogy ugyanolyan, mint itt. Hát igazából szerintem nincsen különbség.
És az irodalmi, művészeti alkotások, kötelező olvasmányok mik voltak nálatok a középiskolában Kárpátalján?
A kötelező olvasmányok, mivel magyar iskolában jártam, ezért ugyanazok, mint itt. Tanultunk ugyanolyan verseket, mint ti. Ezek mind nálunk is. Ami inkább Kárpátaljára jellemző művészetileg, például Munkácsi Mihály, Munkácson született, egy neves festő. Egy híres színművésznő, Fedák Sára, aki Beregszászban született. Szerintem ő nagyon híres. Aztán költők közül, akik kárpátaljak, megemlíthető például Balla Károly, Vári Fábián László és Nagy Zoltán Mihály, vagy Füzesi Magda. Ők mind a mostani kor költői. Például Füzesi Magda, ő Nagyberegen született, ahol én is élek, és sok versét meg is zenésítették már.
Történelmet miben tanultátok máshogyan? Mit tanultatok magyar történelemből, és mit tanultatok ukrán töriből?
Hát most nem akarom elmesélni az egész történelmet, amiket tanultunk. Annyit tudok mondani, hogy heti három történelem óránk volt egy világ, egy magyar és egy ukrán történelem. A magyar történelem és a világ történelem szerintem nem különbözik az ittenitől. Talán ti egyben tanultátok a kettőt, mi két külön órán, de párhuzamosan. Az ukrán történelem pedig, hát ukrán történetéről volt szó végig. Igazából Ukrajna nem olyan idős állam, mégis már kezdetektől tanultuk, szóval Kijevi Rusz meg ilyesmi. Elég hosszú történelme volt így.
És a történelmi könyveket, vagy irodalomkönyveket milyen nemzetiségű szerzők írták?
Voltak például világ- vagy történelem fordított könyvek, amik ukrán nyelvből voltak fordítva, de inkább az jellemző, hogy világtörténelemből és magyar történelemből magyarországi könyveket kaptunk, és azokból tanultunk. A tanárok is magyarul adták az anyagot. Aztán volt magyar történelemből olyan könyv, amit az ottani tanárok szedtek össze. Ukrán történelemből pedig ukránból fordított magyarra könyvekből tanultunk. Azt is magyarul, de ukrán könyvekből. Irodalomból pedig szintén itteni könyveket használtunk.
Ugyanazt tudom elmondani én is, mint a Tibi, sajnos csak heti két történelmórán volt középsuliban, és ez is csak két évig. Szóval a történelemben nem sokat tanultunk, de a legfontosabb dolgokat így áttekintettük, irodalmat viszont komolyabban vettük, tehát hasonlóképpen a magyarországi középiskolákhoz, ha jól tudom, nálatok is sokáig egyben volt az irodalom és a nyelvtanóra. Mi is ilyen időbeosztásban, tehát így csúsztatva vettük az irodalmat és a nyelvtant. Híresebb költők közül szintén Adit, József Attilát, Petőfit említeni.
Mennyit tanultatok a magyar történelemből?
Hát sajnos nem sokat. Már általános suliban is elég keveset, középsuliban pedig egyáltalán nem foglalkoztunk a magyar történelemmel. Középsuliban csak világtörténelmet tanultunk, és abból is csak a világháború időszakát, tehát 900-as évektől napjainkig.
Milyen a politika a Vajdaságban?
Sajnos nagyon megosztott, és sajnos nagyon sok a párt, élő magyarság, politikai tekintetben nagyon széthúzó, amit mondjuk én szomorúnak tartok.
És a szerb-magyar ellentét mennyire érezhető?
Vannak bizonyos szituációk, tehát mikor az ember elmegy szombatonként szórakozni, nem mondom azt, hogy nem fordul elő az, hogy az ember belekötnek, vagy igen, előtérbe kerül a nyelv. Sokszor jó alibiként szolgál különbségek egy verekedésre, vagy valamilyen balhé kirobbanására, de igazából azt kell mondjam, hogy el tudtam kerülni. Elég sokat jártam szórakozni, és annak ellenére, hogy nem sok szerb barátom volt, annak ellenére kerültem olyan helyzetbe, hogy igazán nemzeti ellentétekből lett volna baj. Szerintem tökéletesen el lehet ezt simítani egy kis együttérzéssel. Biztos, hogy ők is meg tudják azt érteni, hogy nekünk nem olyan könnyű egy idegen országban, idegen nyelvű országban élni, és hát nekünk is meg kell azt érteni, hogy nekik sem könnyű, hogy az ő nyelvű országukban egy adott helyen, egy adott településen sokszor több magyar van, mint szerb, és mondjuk ez szerintem őket is ugyanúgy érinti. Ők is kisebbségben érezhetik magukat egy adott településen, tehát szerintem ez így kölcsönösen megérthető. Én nem igazán látom ezt a szerb-magyar ellentét, súlyosságát.
És mi a helyzet Kárpátalján?
Ukrajna még egy elég fiatal ország, 1991. augusztus 21-én lett független. Azelőtt a Szovjetunióhoz tartozott, kommunizmus uralkodott. Azóta több pártrendszer van nálunk is. Néhány évvel ezelőtt volt a narancsforradalom, ami választás miatt jött ki, amikor a két elnök jelölt Viktor Juscsenko és Viktor Janukó is volt. Végül is az első választáson Janukovics győzött, de az ellenzék hívei felázadtak, azt mondták, hogy hamis szavazás volt, és végül Juscsenko jött ki győztesen, most pedig az ország ismét választás előtt áll.
Mennyire vannak ellentétek ukránok és magyarok között?
Nem igazán mondhatnám, hogy ellentétek vannak. Régóta él a két nemzet egymás mellett, ezért rokoni kapcsolatok is kialakultak vegyes házasságokból, így még inkább elkerülték azt, hogy félreértés legyen közöttük, vagy nemzeti eltolódás miatt valami konfliktus. Sok nálunk az olyan falu, ahol ugyanolyan évszámban vannak jelen az ukránok és a magyarok, és így beszélik mind a két nyelvet. Van olyan, hogy ukránul beszél valaki, és te magyarul válaszolsz, akkor is megértik, vagy fordítva. Igazából nincsenek ilyen konfliktusok. Szerintem nálunk, ha van is konfliktus, akkor az nagyon kicsi mértékben.
Mik a nemzeti jelképek Kárpátalján?
Nemzeti jelképek a zászló és a címer. A zászló az nálunk a kék-sárga, a kék az égboltot jelenzi, a sárga pedig a buzamezőket. A címer az pedig Szent Vladimir jelképe, egy háromágú szigony.
Az iskolai ünnepekor milyen zászlót szoktak kitenni, illetve milyen zászlók láthatók a hivatalokban?
Hogyha egy községben például mind a két nyelvi nemzetiség él, ukránok és magyarok is, akkor az iskola is általában ukrán és magyar nyelvű. Az ottani rendezvények két nyelven zajlanak, ezért mind a két zászlót felvonják, mind a két himnusz elhangzik, a magyar is és az ukrán is, és mind a két zászlót felvonják. A hivatalokban pedig szintúgy, hogyha magyarok és ukránok is élnek, akkor mind a két zászló kint van a falon.
Mennyire autonóm a Vajdaságban a nyelvhasználat, és a hivatalokban milyen nyelvet kell használni?
Egyáltalán nem, tehát kisebb helyi intézményekben még használható a magyar nyelv, bár igazán azt kell mondjam, hogy nem is szeretik, és talán nem is szép. Általában elvárják azt. Ha valamint hivatalos ügyet intézzünk, akkor a hivatalos nyelv az legyen a szerb. Én ezzel nagy mértékben egyetértek, különösen azért, mert egyre több mindenért kell sajnos nagyobb városokba utazni. Ilyen például új útlevelünk legyen. Ez utolsó alkalom volt, inkább úgy mondom, hogy még el tudtuk intézni ezt helyileg, és ilyenkor bizony nem árt a szerb nyelv használata. De amivel nem értek egyet, az, hogy sokszor a szerb formanyomtatványokat kirillbetűvel kell betűvel írják. Ez talán nagyobb hátrányt jelent a vajdaságiak számára.
A továbbtanulás terén mennyire van hátrányban az, aki csak magyarul beszél?
Ha otthon szeretne tovább tanulni. Tehát egy felsőoktatási intézményben állunk, magyarul nagyon-nagyon korlátozott lehetőségei vannak. Egyetemi szintű képzés magyar nyelven, tudomásom szerint csak magyar szakon van nálunk Újvidéken. Talán még történelem, de ebben már nem vagyok biztos, minden egyebet szerb nyelven hallgatni, és sajnos a magyar egyetemeken is, főiskolákon is nagyon-nagyon sok tantárgyat szerbül kell hallgatni. Aki felsőoktatási intézménybe, aki nálunk tovább tanul, mindenféleképpen számítania kell a szerb nyelvre, és szerintem, megint csak azt kell mondjam, szerintem ez alap dolog, mert aki nálunk felsőoktatási intézménybe tanul, az attól szerintem elvárható is az, hogy szerbül tudjon. És azt kell mondjam, vannak még magyar nyelvű, tehát van például ott van Szabadkán a Műszaki Főiskola, ami 90%-ban magyar nyelvű, tehát az óra 90%-át hallgatók magyar nyelven le tudják hallgatni.
És mennyire autonóm a Vajdaság területileg?
Területileg sajnos egyáltalán nem vagyunk autonómak. Nagyon sokat hallani azt, hogy vajdasági pénzekből különböző dél-szerbiai beruházásokat valósítanak meg. Az eredetit nem tudom igazolni, nem vagyok politikus, valószínűleg tartom, hogy lehet benne igazság.
Kárpátalján a nyelvhasználat mennyire autonóm?
Mi szabadon használjuk a magyar nyelvet, legalábbis társaságban beszélgetésekor. Sokszor van az, ahogy már mondtam, hogy ukrán és magyar ember két különböző nyelven beszél egymással, mert megértik. Egyedül, ami problémát okozhat, az a hivatalokban. Elvileg, ahol kisebbségben élnek a magyarok, ott kötelező lenne magyarul is a hivatalokban intézhetővé tenni az ügyeket, bár ez nem így valósul meg. Igaz az, hogy ha magyarul is megértenek, de nem szép szemmel néznek rám olyankor, ha magyarul próbálom intézni az ügyeimet. Sokkal jobbnak tartanám, ha magyarul lehetne, mert egyszerűbb. Ezért próbálom is, főleg még akkor is, ha nem túl kedves, viszonzást kapok érte.
Területileg mennyire autonóm Kárpátalja?
Területileg nem autonóm, nálunk egyedül csak a Krím-félsziget autonóm.
Mik a helyi földrajzi elnevezések? Hogy nevezik a helyet, ahol laksz?
Az én kisvárosom neve Ada, amit ugye szerbül és magyarul is ugyanúgy ejtenek, illetve írnak. Viszont azt kell mondjam, hogy pozitív dolog, minden település megtarthatta a magyar nevét is. Nagyon több időben olyanról is hallottam, hogy szerb nevű települések nevét újra visszamagyarosították, és jellemző ez egyébként sok szerb, sok település neve szerbül a magyarból jött. Például a Zenta, szerbeknél ugyanúgy Szenta, tehát csak egy betűben különbözik, vagy a Zombor, Szombornak mondják. Általában az ilyen helyiségtáblákon három felirat szerepel. Egyrészt egyszer feltüntetik magyarul, egyszer szerbül latin betűkkel, és egyszer szerbül cirill betűkkel. Nagyon korrekt. Zentán volt még, ha jól tudom, környező faluban nálunk volt, mikor jutom egy ilyen mozgalom, az utcaneveket is újra magyarosították. Azt kell mondjam, hogy nálunk, aminek van szerb neve, annak van magyar neve is. Egész Vajdaságra jellemző, és minden településre, minden földrajzi névre.
Mik a földrajzi elnevezések Kárpátalján? Hogy nevezik azt a helyet, ahol laksz?
A földrajzi elnevezések főleg nálunk is magyar nyelvűek. Ukránul úgy adták meg, hogy cirill betűkkel leírták azokat, amik magyarul is szerepelnek. Így lett például, hogy a rövid utcából Rivid utca, vagy Nagyberekből Veléké Berehé, mondjuk azt speciál ezt lefordították szó szerint a nagyot Velékére. Legtöbbször csak cirill betűkkel átírják. Aztán a faluk elejére általában kiírják ukránul is és magyarul is. Vannak olyan helyiségek, ahol csak ukránul írták ki a magyar nevet cirill betűkkel, és ebből adottak is problémák. Legtöbbször kiírják mind a két nyelven. Latinul ritkán írják ki, ez még nálunk annyira nem jellemző, főleg a nagyobb helységneveket írják inkább ki. Én Nagyberegen élek, ez egy magyar nyelvű település, főleg magyar, kevés az ukrán.
Milyen népdalokat tanultatok, és ezek közül mik azok, amiket szeretsz?
Sok magyar népdalt tanultunk, sőt, főleg ezeket. Volt ténakóránk, és hát szerintem átvettünk sok minden olyasmit, amit itt is tanítanak. Ezek közül például van az erdő, vagy a érik a szőlő, hull a szilvafáról, vagy a jó lovas katonának. Ezeket szerintem itt is mindenki ismeri. Hát igazából kedvenceim nem nagyon vannak.
A fiatalok mit olvasnak, illetve mit hallgatnak, és te általában milyen zenét hallgatsz?
Hát főleg mi is magyarországi médiát nézzük, tévéket, magyarországi tévécsatornákat. A zenéről, hát főleg a nagyvilági zenék, amik általában divatban vannak, ugyanazokat hallgatják. Sokan szeretik még a magyar alkövek közül is az ukrán vagy az orosz zenéket, diszkokban általában nagy kedvencek ezek is. Olvasás terén szintén a magyar irodalom a jellemző, vagyis legalább magyar nyelvű könyvek, és magyar nyelvű folyóiratok is vannak nálunk, eléggé közkedveltek, mindenki szeret a saját anyanyelvén olvasni a híreket.
És Vajdaságban mi a helyzet?
Vajdaságban vannak magyar nyelvű újságok, vannak fiataloknak szóló magyar nyelvű újságok is. A Magyar Szó szerkesztőségében szerkesztik a Jópajtás, talán még előtte Mézes Kalács, és utána Képes Ifjúság című heti, vagy havilapok, nem tudom. Lényeg, hogy különböző korosztályoknak készült. Tehát a mézes kalácsot emlékszik, még óvodás koromban olvastuk, és így a suliban, az általános suliban meg lehetett venni, tehát fel lehetett iratkozni egy listára, hogy ki szeretné ezt járatni. És helyi költőktől, vagy helyi szerkesztésű lap volt kifejezetten magyaroknak. Aztán később a Kéfesi Ifjúság pedig egy elég népszerű a fiatalok körében.
Van-e helyi magyar zenei élet?
Szórakozó helyeken gyakran hallhatunk magyar zenét, nagyon sok magyar koncert van, sőt nagyon sok vajdasági magyar rockzenekar van, többek között, hogy mondjam, az öcséméknek is van egy ilyen zenekarjuk. Nagyon sok fiatal alapít a különböző rockbandát, és ők nagyon sokan magyar nyelvű zenét játszanak. De egyébként diszkókban is gyakran hallani magyar zenét, vagy sűrűn hívnak magyar DJ-ket vendégül különböző szórakozó helyekre, ugyanúgy, hogy magyar együtteseket is. Aztán rádióban is jellemző, tehát nagyon sok rádión hallhatunk magyar bemondókat és magyar zenéket is.
És Kárpátalján milyen a zenei élet?
Nálunk is eléggé aktív. Például nagyon sok az lakodalmas zenész, ők inkább a magyar mulatos zenében vannak otthon. De ezen kívül nálunk számos fiatalokból alapult együttes van. Ők különböző műfajokban zenélnek, játszanak. Nagyon sok még az egyházi együttes nálunk. Például Hajnal Csillag, amit megemlíthetnék esetleg. Én is egy ilyen egyházi együttesben játszom basszusgitárosként, szóval én is inkább az ilyen egyházi magyar zenéket szeretem hallgatni. Ebből elég sok van Kárpátalján. Jellemző még az, hogy falunapokra is, meg ilyen különböző rendezvényekre is kárpátai együtteseket hívnak zenélni, élőzenét, főleg magyar zenéket adnak elő, bár hajlamosak előadni ukrán zenéket is.
Mit gondolsz a nyelvjárásról, most, hogy így Magyarországon vagy?
Én szeretem a nyelvjárást, az én fülemnek nagyon tetszetős. Maga a tájszóra szerintem közül egyfajta térségi kultúrát, térségi jellemző kultúrát. Szerintem nagyon kellemes hallgatni minket egy öreg nénike a maga saját szóhasználatával és a maga saját tájszólásával beszéli el a gyerekkorát. Én nem érzem magamról azt, hogy tájszólással beszélnék, ezért nem is érzem hátrányát, ha bár lehet, hogy tájszólásom van, csak nem veszik észre az emberek, vagy pedig annyira nincs belőle hátrányom, hogy nem is szóltak még érte.
Szerinted mennyire van a nyelvjárásnak jövője?
Kell, hogy legyen jövője, még hogyha nem is lesz. Nagyon fontos kulturális dolgokat őriz magában. Magában a közvetlenség. Szerintem az, aki egy falusi tájszólással beszélő ember, az nagyon közvetlenül tud beszélni. Nem biztos, hogy ez főleg a nyelvjárás miatt van, de ott hordozza magában ezt is.
És te mit gondolsz a nyelvjárásokról? Mennyire érzed ezt hátránynak, illetve mennyire érzed, hogy te nyelvjárásban beszélsz?
Néha kellemetlenül érzem magam, különösen itt Pesten, mert azért ti budapestiek egészen tiszta elvvel beszéltek. Mi viszont egyrésztből talán kevésbé választékosan, másrésztből pedig egy ilyen középzárt elvvel, ami egyből föltűnik, és első beszélgetéskor rögtön megkérdezik, hogy te honnan jöttél, vagy vannak az akcentusnak egy hátránya, néha viszont határozottan jól esik azt mondani, hogy igen, én Vajdaságból jöttem, szépnek is tartom. Vannak pillanatok, ahol nagyon jól jön ki ez. Viszont az otthoniakat pedig sérti, hogyha megpróbálok pestiesen, úgymond ilyen nagyon-nagyon szép elvvel beszélni, és egy kicsit ilyen kellemetlen ez az ide-oda.
És miért sérti az otthoniakat, hogyha máshogy mondod az e-t?
Valójában szerintem egy adott közösségben nem igazán számít a nyelvjárás. Igazából akkor veszi észre az ember, mikor egy másik közösségbe kerül, és észreveszi, hogy ő tulajdonképpen egy másik közösségből jött. Viszont rosszul esik a barátaimnak, mikor azt érzik rajtam, hogy megpróbálok pestiesen beszélni, mert egy kicsit úgy érzem, hogy úgy különcként néznek ez miatt rám, és tehát zavarja őket mindenképpen.
És mit gondolsz, mennyire van jövője a nyelvjárásnak?
Szerintem kisebb falvakban mindenféleképpen van jövője. Szerintem nálunk Vajdaságban is lesznek majd mindig, akik ápolni fogják, vagy akik nyelvjárásban fognak majd beszélni. Viszont sajnos, vagy nem sajnos, nagyon sokan falvakból városokba költöznek, és egy idő után ugye akaratlanul is elvesztik ezt a nyelvjárást. Valójában nem tudom, hogy a fiatalság körében mennyire lesz ennek jövője.
Úgy gondolod, hogy a fiatalság körében már inkább kevésbé?
Igen, úgy gondolom, hogy azok a fiatalok, akik tovább tanulnak, és azok a fiatalok, akik nagyobb településeken tanulnak tovább, azoknál a fiataloknál nem igazán látom ennek jövőjét, ha csak vissza nem, tanulmányok után vissza nem mennek.
Mik a legjellemzőbb szavak, amiket Budapesten nem használnak, de a Vajdaságban igen?
Vajdaságban nagyon sok szavat átvettünk a szernemzetiségűektől, és öröm de ezt mondani, de nagyon sok vajdasági szernemzetiségű is vett át szavakat a magyarból, tehát a vajdasági magyaroktól. Ezek úgy beépültek az otthoni nyelvhasználatba. Például ilyenek a patika. Sportcipő helyett mi azt mondjuk, hogy patika. Ugye általában, amikor azt mondom, hogy nem kötöttem be a patikámat, vagy otthon hagytam a patikámat, akkor egyből néznek rám, hogy Jézusom, milyen gyógyszertára van ennek, vagy valami, és aztán el kell neki magyarázni, hogy ez nem így van. Ilyen például a bazen, medencét jelent, ez is a szerbből jött, aztán örökíró, örökírónak mondjuk például a tollat, ami szerintem egy nagyon-nagyon okos kifejezés, hiszen nehéz radírozni. majicának mondjuk például a pólót. Ja igen, szoknak mondjuk a szörpöt. És úgy általában mindenféle, tehát mi nem teszünk különbséget, hogy üdítő, szörp, stb. Nem is tudom, ti mennyiféle kifejezés használtok. Mi ezeket úgy általánosan úgy mondjuk, hogy szok. Tehát ebbe beletartoznak a rostos gyümölcslevek, az ilyen vízzel hígítós szörpök, stb. Ezt mi együttesen szoknak mondjuk, és egyébként ez is a szerb származik. Esetleg a mutyka szó csereberét jelent. Hát és azt hiszem, hogy így most hirtelen ennyi jutott eszembe.